Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Trump és a világ vezetői találjanak megoldást a háború lezárására, kérte 14. Leó pápa béke felhívásában. A Szent Atya a Castel Gandolfói pápai rezidencia előtt március 31-én este, szokásos keddi pihenő és munkanapja végén ismét válaszolt az újságírók kérdéseire. 14. Leó pápa elmondta, úgy értesültem, hogy Trump elnök a közelmúltban kijelentette, véget szeretne vetni a háborúnak, remélhetőleg keresi a kivezető utat, remélhetőleg módot talál az erőszak és a bombázások mértékének csökkentésére, ami jelentősen hozzájárulna a Közel-Keleten és máshol folyamatosan gerjedő és növekvő gyűlölet felszámolásához, mutatott rá a Szent Atya. Az áprilisi választásoknak az is tétje, hogy életbe lépe a migrációs paktum, mondta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára az illegális bevándorlás aktualitásairól tartott sajtótájékoztatón Budapesten. Zsigmond Barna Pál úgy fogalmazott, világosan ki kell mondani, hogy ha április 12-én nem a Fidesz nyer, akkor április 13-án életbe léphet a migráns kvóták és migráns táborok világa. Ezt meg kell akadályozni, jelentette ki, hozzátette. Bár tagállami szinten vannak változások a migrációs politikában, Brüsszel továbbra sem tudja kezelni ezt a kérdést, és nincs cselekvési terve az iráni háború miatt fenyegető újabb migrációs hullám feltartóztatására. Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságos. Az üzemanyag, a gáz és az áramellátás stabil lábakon áll, mondta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Bükk-Ábrányban. Czepek Gábor sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, Európa súlyos energetikai helyzetben van, amelyre Magyarországnak is reagálnia kell. Emlékeztetett, hogy a Barátság kőolajvezetéken január vége óta nem érkezik kőolaj, az Európai Unió pedig az orosz földgázimport leállítására készül 2027 őszétől. Amennyiben a Fidesz nyeri a választást, akkor nem tud eltekinteni Ukrajna és Kijev attól, hogy addig nincs egy eurócent sem Kijev felé, nincs 90 milliárd eurós segély, ameddig nem indul meg az olaj Magyarország felé, emelte ki. Tállai András, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta, a Bükk-Ábrányi bánya mintegy 500 embernek ad munkát, 20 településről járnak oda dolgozni az emberek. Ami a védett árral 20 ezer, az a tiszás árral 25 ezer. Ez a tiszás energiaterv ára a kutaknál. Április 12-én mondjunk rá nemet, írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójához. A kormányfő a felvételen azt mondja, elmegy tankolni, hogy megnézze, működik-e a védett ár. Miután megtankolt, közölte, fizetnie kellene 25.864 forintot. A védett árral azonban spórol 5.575 forintot. A piaci ár 784 forint literenként, ez a tiszás ár, fogalmazott. A Fidesz a biztos választás, fűzte hozzá videójához írásában Orbán Viktor. A Tisza energia terve havi több tízezer forinttal növelné meg a magyar családok energiaszámláit, jelentette ki Dömötör Csaba, az Európai Parlament fideszes képviselője újságíróknak sajtótájékoztatón Budapesten. Dömötör Csaba közölte, a Tisza párt energia tervét Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és szövetségesei álmodták, és olyan tiszás politikusok vállalták magukra, akik óriási globális energiacégektől érkeztek. Olyan cégektől, akik a családok és a vállalkozások kárára degeszre keresték magukat a szankciókon és a háborús években, fogalmazott. Lebuktak, tagadnak, a választásig nem akarnak róla beszélni, hogy a választások után mindent lehessen. Ezt tudjuk április 12-én megakadályozni, tette hozzá. Végül az időjárásról. Amíg felhős tájakon is általában szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, illetve a napközben képződő gomoly felhők és némi fátyol felhő mellett az ország nagy részén több órára kisüthet a nap. Már csak helyenként inkább a nap első felében fordulhat elő gyenge esőzápor. Az északi a szél az ország nagy részén megerősödik, főként Vas és Zala nyugati részén viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben általában 10 és 15 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. A böjt közelebb visz a test, a szellem és a lélek egységének teljes megismeréséhez is, megszenteli a testet. A böjt segít a kiüresedésben, ezáltal Isten jelenlétébe helyez. A mai műsorban néhány a böjti időszakban fogyasztható ételreceptjét, és még néhány különleges ételreceptjét is megosztjuk önökkel. Érdemes lesz velünk tartani. Csepneki Lászlót, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Észak-Bükki régió elnökét hallják.
Jó ételt kívánunk a jó étvágyhoz, kedves hallgatóink! Szeretnénk egy kis pluszot adni a nagy böjti időszakába. Nem csak a húsmentes ételek, de még a halétel is még a böjti étel kategóriába beletartozik. Tehát nagyon jó ételnek tartom a pontyokat. A pontyszeleteket kirántva, a pontyszeleteket sütve, a pontyot gombásan, tejfölösen. Csinálhatunk ponthalászlét esetleg, tehát a halat, főleg a pontyot, ugyanis mi folyami halunknak tartjuk a pontyot, és abból is sok ételt lehet készíteni. Gondolom mindenki ismeri a gombából készült fasírtot. Ugyanúgy csináljuk kenyérrel, tojással, fűszerekkel, csak a pörkölt alapot, hogy készítjük, egyszer csak gomba pörköltet készítjük simán. Tehát hagymát lepirítjük, bele kockára vágott gombát, legfinomabb az erdei gomba, lehet csiperke, lehet bármilyen gomba, fagyaszott gomba is jó, ha kiengedjük. Magyarul gombából készítjük egy pörköltet, majd ezt ledaráljuk, és a ledarált pörkölthöz hozzáadjuk a víztől kicsavart zsömlét. Ki hogy gondolja, ide most dekákat, mennyiséget nem adnék meg, ez minden háziasszony kívülről tudja, a jó háziasszony úgyis jó szájízzel csinálja, saját családjának az ízlése szerint fogja elkészíteni. Tehát elkészítünk nagyon finom gombapörköltet, hozzáteszük két egész tojást, vagy ki hogy mennyire sűrűen, illetve mennyire töményen szeretné, hozzátettük a zsömlemorzsát, teszünk be egy kis fokhagymát, kis piros paprikát, hogy színe is legyen, és ebből nagyon szép fasétot készítünk. Ezt a fasétot lehet egyben is megsütni, egészben, lehet úgy is, hogy kis tojást teszünk a közepére, de nem fontos tojás közepére, így is nagyon finom, de lehet simán egyesével, ahogy szoktuk a tenyerünkkel, kilapítjuk és forró olajban megsütjük ezt a finom fasírozottot. Ehhez javasolnám a köretet, káposztás, uborkás, kapros, reszelt sajtos, nagyon finom köretünket. Káposztát legyaloljuk, kigyóborkát szintén legyaloljuk, és nem szabad megsózni. Ezt nyakon öntjük egy kész majonézzel, ehhez teszünk kaprot, picike reszelt sajtot, összekeverjük, és a hűtőbe állni hagyjuk egy-két óra hosszát. Már akkor is nagyon finom, de másnapra különösen kimondottan finom lesz ez az étel. Ezt adnám én köretnek a gomba fasírthoz. Higgyék el, nagyon finom étel, és laktató, és még látványnak is nagyon szép. Kicsit megdíszítjük egy kis sárgalépával, teszünk mellé egy kis pirosat, egy karika paradicsomot, vagy valamit, és akkor már a szemnek is nagyon jó, és ebből is nagyon jó ízűen lehet étkezni. Tojást rengetegféleképpen elkészítjük. Fogtuk egyszerűen tojást jó keményre, megfőztük, karikákat csináltuk belőle, aztán óvatosan kirántottuk dupla panírba, hogy nehogy szétesse. Fő tojás kirántva. Ez lenne a körete. És akkor visszanyúltunk egy kis a régies recepthez, amikor a kukorica darából csináltunk, puliszkát 2-1-es arányba, ugye a nagyszemű kukorica darát megfőzzük, ugye úgy értem, hogy egy bögre kukorica dara, két bögre víz, és akkor ezt megfőzzük, úgyhogy a fedő alatt teljesen puhára pároljuk, és utána levezük a fedőt, és ezt a picikét megsózott főtt kukorica puliszkát, ezt tulajdonképpen egy nejlonra kiterítjük, és ott kihűlni hagyjuk. Azért kell szépen ellapogatva, mert utána, mint a piskódot, a kecset fel fogjuk tekercselni, és ennek a közepébe én tulajdonképpen egy brokkoli pörköltet. Tehát magyarul a brokkolit megfőzzük, és akkor abból egy kis vajban párolással krémszerűséget, apró kockára vágva, nem egészen krémet készítünk, mert ezzel a brokkolival fogjuk megtölteni ezt a puliszkát. Tehát mind a piskóta ki van nyújtva a puliszkánk, ezt a vajban párolt brokkolit szépen apróra vágtuk, és ezt rákenjük a puliszkára, és mint a tekercset feltekerjük. Utána ezt így hagyjuk teljesen kihűlni, és utána ez szeletelhető. Képzeljék el, milyen szépen néz ki a belső, szép zöld a brokkoli, szép sárga a kukoricánk, és a felszeletel olyan jól mutat a tányéron is, és tegyük mellé ezt a különleges tojáskát. Ez egy nagyon finom étel lenne, javaslom önöknek, csinálják meg. Karfiolt mindenki ismeri. Karfiolt az lehet pörköltnek készíteni, lehet rántottnak készíteni, lehet mindenféle majonézzel, tartármártással lehet csinálni. Karfiolt ugye rózsára bontjuk, és ezt megfőzzük sós vízbe, amikor megfőtt ez a karfiolt, utána fogjuk ezt kirántjuk, és ehhez is adnánk egy kis köretet. Nagyon jó ez a puliszka köret még hozzá, csak hogyha már unjuk, akkor egy kis lecsót csinálunk, és lecsóval töltjük meg a puliszkát, most a brokkolit lecsóval helyettesítjük, és ugyanúgy azt feltekerjük, kihűtjük, ugye a lecsó hidegen is nagyon jó, és úgy szereteljük föl. Ha esetleg melegen akarja valakit állalni, szeretel is utána mikróba, akár a kész kirántott karfiol is együtt meg lehet melegíteni. Érdekes, finom, újfajta étel. Ugye milyen sok mindent lehet csinálni a kukoricakásából? Vissza lehet hozni az asztalra, vissza lehet csempészni, és nagyon jó ételeket lehet belőle csinálni. Találtunk egy különleges érdekes ételt, ezt summások annak idején készítettek, amit tudják, hogy elmentek az ország másik végére dolgozni, és vittek egy kis száraz tésztát, babot. Tulajdonképpen nem is volt semmi, meg kis szalonnabőr, vagy szalon elfogyott, a bőrét meghagyták, és tulajdonképpen semmiből kellett neki ételt csinálni, ezt úgy hívták, hogy babos tésztának. A száraz tésztát ugye kifűttük, ez lehet koszka tészta, lebencs tészta, metél tészta, mégis teljesen mindegy. És a babot megfőzték annyi vízbe, hogy éppen hogy ellepje, mert ugye nem volt szükségünk a vízre. Miután megfőtt a bab egy kis sós babéleves vízbe, leöntötték a főzőlevet róla, és babból pörköltet készültetek. Tehát hagymát rendesen kockára vágtuk, olajba megpároltuk, bele a babot, bele a piros paprikát, és mintha húsból, de most nem húsból, hanem babból csináltunk egy pörköltet. És amikor készen volt a tészta, leszűrtük a főtt tésztát, és ezt a bab pörköltet összekevertük. Ízlés szerint sóval, borssal, ki mit gondol még rá, összekeverés után, utána ízesítjük. Egy finom, érdekes étel. Színes is, mert ugye lehet babból csinálni, vagy tarka babból csinálni ezt a babpörköltet. Érdekes, látványos és nagyon finom laktató étel. Azért ne felejtsük el ilyenkor is, azok, akik dolgoznak, hogy igénylik a szénhidrát tartalmat, hogy nem adhatunk neki egy kis tejbe grisztos, jó van egész napra, kis rántott levessel, mert nem fogja kibírni egész nap, ugye kell a kalória. Ez egy olyan étel, amiben rengeteg kalória van. No, de mondjunk csak itt levest is. Nagyon finom leves például a bogácsi tárkonyos kakukkfüves leves. Ez tulajdonképpen egy krumpli leves, amikor megcsináljuk, és akkor a krumpli levest ugye a végén behabarjuk, csak lisztmentes havarást csinálunk, és havarásba teszünk egy kis citromlevet, és teszünk kakukkfüvet, meg tárkonylevelet. Tehát magyarul a kockára a krumplit feltettük megfőzni, és a megfőzés után pedig ízesítjük, és tejfőle simán behabarjuk, amiben teszünk egy kis piros paprikát is, hogy színe is legyen a levesnek. Itt a lényeg a két fűszernövény, a kakuk és a tárkony. Lehet egy kis fokhagymát is beletenni ki, hogy szereti. Ez egy laktatós, szintén húsmentes és nagyon jó ízű, különleges étel kategóriába tartozik. A rántott leves már nem is mondom, azt mindenki ismeri, hogy hogyan is kell rántott leves csinálni. megfőzzük a krumplit, a koszkáraba burgonyát sósvízben, és annak a levét nem öntjük ki, hanem teszünk hozzá kis reszeltésztát, és a reszeltészta mellé egy kis piros paprikát, egy darab vöröshagymát belefőzünk a levesbe, és különleges újfajta leves kaptunk, mert nagyon jó íze van a krumplinak a levének, ugye kifő belőle mindenféle keményítő, mindenféle ízesítőanyag, és szinte önálló leves, már csak a tészta betétnek kell hozzá. Akkor a rántott leves, azt nem kell mondani senkinek se, hogy feltesszük a vizet, berántjuk, egy kicsikét fokhagymát teszünk bele, és kenyérkockákat pirítunk, és már is megvan egy újfajta levesünk. Még egy leves becsempésznek ide, nem emlékeztem még a tejlevesre? Gyerekkoromban sokat tettünk tejlevest. Ebédre kellett volna egy kis leves, akkor azt úgy csinálta nagyanyám, hogy tejet feltette főnni, tett bele egy kis vaníliacukrot, egy kis sima cukrot, és akkor ezt ezzel így felfőzte, úgy vigyázva, hogy nehogy leégjen. Utána reszelt tésztát tett bele, ezt kifőzte a levesbe, vaníliacukros tejfelfőve, reszelt tészta bele. Egy újfajta különleges édes leves kaptunk. Ugyanezt meg lehet csinálni fokhagymáson is, de az már különleges gyomornak kell, hogy fokhagymás tejleves. Teljes mindenféle cukrot kihagyunk belőle, és nem vanília cukorral csinálunk, hanem fokhagymát teszünk bele a levesbe, fokhagymás tejleves. Ez a franciák levesére emlékeztet a fokhagyma levesre tulajdonképpen, ott is tejszínen azt behabarjuk a végén. Ez is így készül, és nagyon finom leveskét kaptunk meg itt újból. Menjünk tovább a zöldségekhez. Igenis, a karfiolból lehet csinálni egy finom pörköltet. Először rózsáira bontjuk a karfiolt, megfőzzük egy kis sós vízbe, de ilyenkor csak három vagy a részéig főzzük meg a karfiolt, azért, hogy utána pörköltet tudjunk belecsinálni. Képzeljük, hogyha teljesen megfőznénk, és utána hagymás alapra feltennénk a karfiolt, teljesen dzsama lenne belőle. Tehát az a bizonyos három részéig főzés kell hozzá, és a karfiol pörköltet készítünk, aminek bármilyen köretet, rizsát tudunk adni, vajban párolt kukoricát, illetve olajban párolt kukoricát tudunk adni, bármilyet hozzá köretnek, vagy sósburgonyát, minden nagyon jó hozzá, megint egy újabb fajta ételt. Gondolom, emlékezz még a dödölére, vagy sok mindenki másképpen szívja, ahány táj olyan szóval, lényeg az, hogy az úgy csináljuk, hogy héjába feltesszük főnni a krumplit, tehát a héjába főtt burgonyát vízbe megfőzzük, majd megpucoljuk, és krumpli nyomóval áttörjük. Ezután a kapott, összetört burgonyát picike olajjal ízesítjük, illetve fellazítjuk, teszünk bele egy evőkanálnyi lisztet, majd teszünk bele egy tojást, vagy kettőt, attól függ, milyen vastagsággal akarjuk, és utána ezt egy masszával összegyúrjuk, tehát a krumplit, lisztet, tojást, egy kis ízesítőanyagként só is kerülhet bele természetesen. Miután masszába összegyúrtuk, olyan kemény legyen, mintha nokedlit csinálnánk, egy jó erős kemény nokedlit. Utána ezt evőkanállal, ilyen jó nagy emberes adagból szaggatjuk bele a forrásba lévő vízbe, és úgy főzzük ki. Tudjuk, addig kell főzni, míg fel nem jön tetejére, és akkor már jó is kiszedtük, leszűrjük, picike olajat teszünk rá, hogy össze ne ragadjon, bár a fővő vízbe is lehet tenni kis olajat, és akkor nem ragadnak össze a nagyon finom dödölink. És utána csinálunk hozzá egy lecsót. Egy sima, egyszerű kis lecsót, paprikából, paradicsomból, olajon lehet tenni hozzá. Rendesen lecsót, persze tojás nélkül lecsót, de meg lehet próbálni tojásos lecsóval is. Lényeg az, hogy miután ez kifőtt ez a dödölink, a lecsó készen van, ezt összekeverjük és így tálaljuk. Képzeljék el, nagyon finom. Én háromszor is szedtem vele, amikor kipróbáltuk, megcsináltuk. Valami újdonság, ezt elfelejtettük, ezt a receptet. Milyen jó dolgokat lehet csinálni belőle, és ez is laktatós. Ez is régebben úgy hívták, amikor nem tettek rá, hogy ilyen nyögvegyenős, mert jó nagy, jó tömény. Szóval ezt is érdemes megcsinálni. Nagyon sokféle növényt lehet kirántani, tehát a brokkolit, a karfiolt, a gombát, talán még egy kis rántott sajtot is becsempészhetünk ilyenkor, tehetünk egy kis olajban sült krumplit hozzá. Ezek már régies, igazi, jó ételek, tehát nagyon sokféle választékunk van, hogy hogyan is csinálj, családnak is jó legyen, jó ízű is legyen, változatos is legyen, és ugyanakkor takarja azt, hogy a böjtételeket betartjuk, hogy semmilyen húst ne tartalmazzon. No, de mondjunk egy kis édességet is, például a palacsinták itt jönnek. A palacsintát lehet csinálni kertésztából is, tudjuk, amikor kis élesztőt teszünk bele a lisztbe, és a tojás közé is vastagabbra hagyjuk, és vastagon sütjük meg, és ilyenkor ezt már kettévágva is meg lehet tölteni, lehet úgy, hogy szeletenként egymásra is tölteni, rakott palacsintát csináltunk bele, ilyen palacsinta tortaszerűségnek is meg lehet csinálni. De maradjunk a igaz egyszerű palacsintánál. De már mondjuk a lekvárost, a kakaóst, a fahéjast, akkor viszont csinálunk egy jó tejberizsát, és a tejberizsa közé rengeteg gyümölcsöt teszünk bele. Ami otthon van, mehet bele, almától kezdve minden, de lehet szárított gyümölcsökkel is. Magyarul ilyen vegyesen, ilyen mazsolát, szárított sárga baraszkot, szárított almát, aminek van igazán finom, édes gyümölcsös rizst készítünk, és ezzel a gyümölcsös rizssel fogjuk megtölteni a palacsintánkat, ami tekercselve feltekerjük, megtöltjük jó vastagon ezzel a rizssel, és érdekes kiségképpen, hogy próbálj most egyszer szépen tálalni. Próbálj meg úgy tálalni, hogy Az a palacsint, amikor feltöltöttük, hosszába ketté vágjuk, és úgy kifordítva egymással szemben, hogy lássa a kedves vendég, vagy a családtagjaink lássák, hogy mivel van a töltve, bármilyen öntette, kis eperöntette, egy kis csoki öntette, ami van otthon, vagy híglekvárral leszóljuk a tetejét, már is másképp néz ki az öntete tetején, szépen látjuk a belső tölteléket benne, a palacsinta is nagyon jól néz ki, kis porcukorra megszóltuk a tetejét, ne talántán teszünk hozzá egy valami ehető virágot, ibolyával, ibolyának a virágja ehető például. Ezzel nagyon szépen tudunk tálalni. Nagy kis érdekességképpen az ehető virágok közül hoztam én most 3 darab különleges, érdekes levest. Egyiket úgy hívják, hogy hideg uborka leves lóhere virággal. Ami azt jelenti, hogy 1 kg kígyó uborkát, 70 dek a túrót, 1,5 dl joghurtot sóval, 5 evükön a citromlével, nagy csokor kaporral és 40 szál virágzó lóherét írt hozzá. Úgyhogy az uborkát káposztareszelőn leszeljük, és kissé meghozva kb. 10-15 percig állni hagyjuk. Hozzáadjuk az áttört túrót, a joghurtot, a citromlevet és a finomra vágott kaprot. Majd alaposan elkeverjük. És ezt állni hagyjuk. Tálalás előtt lehűtjük, majd zöld részeitől megfosztott lóherevirággal tetején kínáljuk. Hát érdekes uborkás túrós leves. Próbálják ki. Nagyon finom még a vadárvácskának a különleges tálalása, a vadárvácskának a virágja szintén ehető. Ehető virágok közé tartozik. Ezt például úgy csináljuk, hogy különböző salátákat, friss salátát, lóló salátát keverünk össze, zöld fűszerekkel, bazsalikommal, sneddinggel, kígyóborkával, és a salátákat tisztára mossuk, lecsepegtetjük, a kígyóborkát 2 cm darabokra vágjuk, a közepét kivágjuk, majd a leveleért tesszük. A salátákat beletegyük a kivágt uborkába, a zöld fűszereket hozzátűzdeljük, tálalásuk félretesszük, ez fogja képezni az ikebana alapot. Harcsát is használunk hozzá, mert ez egy hallal kapcsolatos étel. Harcsafiléket csinálunk, olyan 10 dekás szeletekre vágjuk, hogy legyen megint egy halas ételünk is. Sózzuk, borsózzuk, majd kaporvirággal fehér borban 5-10 perc alatt készre pároljuk a harcsaszeleteket. Ezután félretesszük, majd a pároló lé ennek a felhasználásával elkészüljük a kapormártást. Tálláskor tányérra helyezett ikebanát rózsaecettel ecseteljük egy kicsikét, ráhelyezzük a vadárvácskákat, és a halszeleket mellé rakjuk. Párolt halszelet vadárvácskákkal, rózsaecettel, mint érdekesség. Narancsos sárgadépa levest. Kóstolják meg, higgyék el, nagyon jó ízű. Különleges dolog. Hozzávalók, 30 dek a sárgadépa kellene hozzá, 1 fej hagyma, 1-2 evőkanál olívaolaj, vagy sima rendes olaj, 4 deci húsleves, vagy leveskockából készített húslé, 1,5 deci főzőtejszín, 2 egész narancs. Só, őrölbors, fehérbors, esetleg kevés kapor, és egy kevéssel cukorka. A répát megpucoljuk, és felszelteljük. Minél vékonyabbra, annál jobb. Hamarabb megpuhul. A hagymát apró kockára vágjuk, olajon megpirítjuk, és hozzáadjuk a sárgarépát. Ezeket így 2 percen át pároljuk, majd öntjük fel a húslevessel. Főzzük pohárra körülbelül 15 percig. Közben az egyik narancslevét préseljük ki, akár kézi citromfacsoróval, akár másmilyen módon, úgyhogy a mag ne kerüljön bele. A másik narancsot pedig pucoljuk meg, és úgy filézzük ki, szeleteljük meg, hogy a mag szintén ne kerüljön bele. A kaprot, ha valaki friss kaprot akar használni, az apró kockára kell vágni, de szállított kapor is jó. A meghámozott sárgalépát pürésítjük. Adjuk hozzá a narancslevet és a tejszint. Fűszerezzük, említett fűszerekkel, sóval, borssal, és tegyük vissza a tűzre. Jól elkeverjük, és melegítsük. A végén ezt gépi mixerrel esetleg ismét pürésíthetjük, lényeg az, hogy ilyen sűrű, tömény állomány legyen belőle. Végül hozzáadjuk az apró kockára vágott kaprot, és ezt lehet már is tálalni. Lényeg az, hogy egy felfőtt, tejszínes, narancsos, sárgaépás, savankás ízű, kellemes, jó ízű ételt kapunk. Én megmondom őszintén, nagyon babpárti vagyok. Nagyon szeretem babot, és ki is találtam egy piadőrő kedvenceszerű babételt. Én úgy hívom, hogy hagymás bab, ahogy én szeretem. Tulajdonképpen ez úgy készül, hogy veszünk egy kilónyi tarka babot. Ezt egy picikét beáztatjuk, de nem is fontos áztatni, mert meg fogjuk majd főzni. Annyi vízbe teszem fel, hogy bőségesen ellepje ezt a babot. Egy-két babélevel dobok bele, és egy-két gerezd fokhagymát. Csipetnyi sóval ízesítem, és akkor hagy főjön. A lényeg az, hogy nem nagyon hosszú vízzel kell felengedni, hogy éppen csak, hogy ellepje ezt a babot. A másik edénybe pedig fölteszünk apró kockára vágott vörös hagymát. Jó sok legyen, ez lehet 1,5-2 kiló is jó sok, nem baj, mert a hagymásbabnak az a lényeg, hogy sok bab és sok hagyma legyen benne. Miután apró kockára vágott hagymánkat megpirítottuk ebbe a lábosba, és megfőtt a babunk, a babnak, ha még sok a leve, kicsikét leöntök belőle, és ezt a megpirított hagymát és a babot, miután megfőtt, összekeverem. Ízesítem még kicsike fokhagymával, sóval, borssal, majd egy olyan 1,5 decinnyi ketchupot teszek bele. Picike paradicsompürét is lehet beletenni, de az már csak savanyítja, elég a kis ketchup is bele. Ezt utána jól összeforraljuk, és én szoktam beletenni csili fűszer keveréket, ne az erőse gondoljunk, ne a paprikásra, hanem csili fűszer, maga az ízek vannak benne a csili fűszer keverékbe. Ezt utána jól összeforraljuk, kész is van a hagymás papunk. És amikor tálaljuk, akkor apró karikákra vágott szétszedett kis lilahagymát teszünk hozzá, még feldúsítja. Ez az étel nagyon finom, nagyon jó ízű étel. Így önmagában is fogyaszthatunk. Bármit tehetünk mellé. Egy kis puliszka pogácsát, vagy bármi lehet hozzá. Szép ilonka bodza fánkja. Ehhez szükséges 3 deci tej, 3 deka élesztő, 50 deka finom liszt, 5 deka vaj, 5 éveken át cukor, 2 tojás, sárgája, csipetnyi só, 8 tenyérnyi bodza virág, és a sütéshez majd olaj. Ezt úgy készítjük el, hogy az élesztőt kevés cukorra ízesített, meglangyosított tejben megfuttatjuk. Majd a liszthez adjuk ezeket. A cukorral, a vajjal, a tojásárgájával, csipetnyi sóval összedolgozzuk. A lecsipkedett virágokat is beleragasztjuk, majd letakarva kétszeresére keresztjük. A lisztet deszkán 1,5 centi vastagra nyújtjuk, és egy közepes méretű fánkszaggatóval kiszaggatjuk. Forró olajban mindkét oldalát aranysárgája sütjük, az olajból papírszalvitára szedve lecsepegtetjük, és azon melegében esetleg porcukorral mekintve tálaljuk. További receptjeink cukkini virág például töltve. Sokan nem is tudják, hogy a cukkini virágot meg lehet enni, amihez szükséges 12 darab cukkini virág, 20 deka rizs, 2 evőkanál olaj, egy kis fej vöröshagyma, só, örölbors, csipetnyi kurkoma, gerezd fokhagyma, 2 tojás, 4 deka vaj. Úgy készítjük el, hogy az olajon üvegesre pirítjuk a kockára vágott hagymát. Hozzáadjuk az összezúzott fokhagymát, a rizst 1-2 percig pirítjuk, majd fölöntjük 3 deci vízzel. Sóval, őrölt borssal, csipetnyi kurkumával ízesítjük, majd fedő alatt ezt puhára pároljuk. A tűzről levéve langyosra hűtjük, aztán belekeverjük az egész tojásokat és a rizses masszát. Azt óvatosan szétnyitott cukkini virágokba töltjük, a megtöltött virágokat olvasztott vajon átforrósítjuk, és párolt zöldségekkel körítve tálaljuk az asztalra. Az ibolyavirágos túrópudingot szeretném elmondani, amit tojáslikőrre készítünk. Ez csak azért mondom, hogy az ibolyavirágot is lehet használni. Ehhez 40 dek a tehén túró, 1,5 deci tejszín, 15 dek a porcukor, 4 egész zselatinlap, 2 csokor ibolya, szirmait, persze természetesen csak a szirmait szedjük le, és 1 narancs reszelt héja kell hozzá. A porcukorból 1 deci víz hozzáadásával szirupot főzünk. Hozzáadjuk a zselatinlapokat és az ibolyaszímokat. Ezt felforraljuk és felhasználásra félretesszük. A túrót a szitán áttörjük, felvált tejszínnel lazítjuk, majd hozzáadjuk a lehűtött szirupot és a reszelt narancsvéjat. Ezeket formába töltjük és a hűtőbe tesszük. A tálaláskor a formát meleg vízbe máltjuk, a pudingok így majd ki fognak borulni a tányérra, amikor tálaljuk. Tojáslikőt adunk és kandírozott virágszímokkal díszíthetjük. a rózsaszirmokat. Gondolom többen hallották már, hogy a rózsaolajat készítenek a rózsából, és a rózsaszirmait pedig kandírozzák, vagy pedig cukorszirupba mártják, kristálycukorra meghintik, és így szárítják ki. A rózsaszirup nagyon finom, érdekes, és akár kiegészítőként is, akár gyümölcsöknek a díszítéseképpen is lehet használni. Kóstolják meg, próbálják meg, nagyon finom, nagyon érdekes dolgok ezek.
Elhangzott riportunkban Csetneki Lászlót, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Észak-Bükki régió elnökét hallották. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk, melyben néhány böjti időszakban fogyasztható étel receptjét és még néhány különleges étel receptjét is megosztottuk önökkel. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa. Támogatnunk kell a fiatalokat, hogy kezükbe vegyék saját jövőjüket. Az új egyházi statisztikai évkönyv adatai szerint nőtt a püspökök, papok és állandó diakónusok száma. Virágvasárnapi Szent Mise a Santo Stefano Rotondo Bazilikában magyar zarándokokkal.
Leó pápa, támogatnunk kell és be kell fektetnünk a fiatalokba. 14. Leó pápa március 30-án hétfőn a Vatikánban fogadta az Auxilia alapítvány tagjait. Megerősítette annak szükségességét, hogy segítsük a fiatalokat abban, hogy saját jövőjük főszereplőivé váljanak.
Sono lieto di salutarvi questa mattina all'inizio della settimana santa.
Különösen a bizonytalanság ilyen időszakaiban elengedhetetlen, hogy támogassuk és befektessünk a fiatalokba, javasolta Leó pápa hétfőn az Auxilia alapítvány tagjainak. A 2013-ban alapított non-profit szervezet, ma már filantróp szervezetként működő alapítvány, elsősorban a fiatalok támogatására, az oktatásra, az ösztöndíjakra és a társadalmi fejlesztési projektekre összpontosít.
Investire non su oggetti, ma sulla persona.
A pápa beszédében háláját fejezte ki azért, hogy a nagy hét elején találkozhatott velük, és ezt gondviselésszerű időnek nevezte az Úr Jézus tanítványai számára, akit keresztre feszítettek, meghalt és feltámadt értünk. Leó pápa különösen megköszönte a jelenlévőknek az elkötelezettségüket, hogy segítik a fiatalokat a képzésükben és a munkahelyi beilleszkedésükben. Nem tárgyakba, hanem emberekbe, az ő képességeikbe és szakértelmükbe való befektetés munkátok egyik kulcsfontosságú erőssége. Valójában így maguk a fiatalok válnak saját jövőjük főszereplőivé anélkül, hogy egy vállalat funkcionális eszközeinek vagy a kereskedelmi siker fogaskerekeinek tekintenék őket, szögezte le Leó pápa.
Incoraggio perciò ciascun membro della Fondazione Auxilia a perseverare nelle iniziative che coltivate.
Ezért arra buzdította az alapítvány minden tagját, hogy tartsanak ki az általuk támogatott kezdeményezésekben. Pontosan a jelenlegi bizonytalanság légkörében a tudás és az együttműködés erényes körforgása, amelyet elősegítetek, biztosan jó gyümölcsöt fog teremni. Végezetül 14. Leó pápa apostoli áldását adta minden jelenlévőre és szeretteikre.
Egyházi statisztikai évkönyv. Nőtt a püspökök, papok és állandó diákónusok száma. Március 28-án az Egyház Központi Statisztikai Hivatala közzétette a 2026-os pápai évkönyv és a 2024-es egyházi statisztikai évkönyv az Annuarium Statisticum Ecclesiae adatait, amelyek közül már beszámoltunk az öt kontinens katolikus éveire vonatkozó számadatokról. Most a 2023-24-es időszaknak a püspökökre, papokra és állandó diákonusokra vonatkozó statisztikai adatait ismertetjük. A klérus tagjai a virágban. A 2024-re vonatkozó legfrissebb adatok szerint a klérus tagjainak a száma a virágon 465.048 fő, ebből 5.525 püspök, 407.421 pap és 52.102 állandó diákonus. Püspökök. A 2023-24-es két év során a püspökök száma 1,75%-kal nőtt, 5.430-ról 2024-ben 5.025-re emelkedett. A legdinamikusabb hozzájárulást a kis-ázsiai kontinens nyújtotta 3,3%-kal, ezt követi Afrika 2,6%-kal, míg Óceánia 1,5%-kal, Amerika 1,3%-kal, végül Európa 1,1% növekedéssel, az összesített átlag alatt marad. A kontinensek közül a püspökök mintegy 68%-a továbbra is Amerikában és Európában teljesít szolgálatot. Az egy püspökre jutó személyek száma a 2024-es adatok szerint jelentős eltérés mutat az egyes kontinenseken. A világ átlag püspökönként 257.000 katolikus. A legmagasabb arányérték Afrikában 365.000 és Amerikában 333.000 találhatók, míg kedvezőbb helyzetben van Óceánia, Európa és Ázsia a 88.000-re, 170.000-re és 180.000-re tehető az egy püspökre jutó hívek száma. A papok és püspökök számának aránya. A papok és püspökök számának aránya alapján megbecsülhető a különböző földrajzi területeken az egyes püspökökre jutó munka átlagos nagysága is. A 2023-24-es időszakra vonatkozó adatok szerint világszerte javult a papok és püspökök létszámának egyensúlya. A vizsgált időszak elejétől a végéig csökkenés tapasztalható. 2023-ban az egy püspökre jutó pap száma 75, míg 2024-ben 74 volt. Az arány csökkenése Amerikában 58,8 püspökre jutó papra 58-ra, Európában 92,6-ről 90-re és Óceániában 33,3-ról 33-ra figyelhető meg, míg ez az arány Afrikában 71,6-ról 72-re és Ázsiában 85,2-ről 86-ra növekedés mutat. Az egyházmegyés és szerzetes papok száma. A papok száma a világon 425 fővel növekedett, a 2023-ban regisztrált 406.996-ról 2024-re 407.421-re emelkedett. Azonban, amikor külön vizsgáljuk az egyházmegyés papok és szerzetes papok számát, azt tapasztaljuk, hogy miképpen a szerzetes papoké alapvetően stabil, az egyházmegyés papok száma 496 fővel nőtt. Európában lényeges csökkenés tapasztalható mind az egyházmegyés, mind a szerzetes papok számát illetően. Ugyanez a jelenség figyelhető meg Óceániában is, azonban ezen kontinensen a papok száma már eleve alacsony. Az európai papok 2023-ban regisztrált száma 155.091 volt, ami 2024-ben 152.608-ra csökkent. Ezzel szemben Afrikában mindkét csoport papjainak száma növekedett. Ázsiában a papok száma összességében 74.056-ról 75.121-re nőtt, míg a vizsgált két év alatt 1,4%-os növekedés jelent. Az amerikai kontinensen ugyanebben az időszakban 199 fős növekedést regisztráltak, a 2023-ban feljegyzett 118.345-ről 2024-re a papok száma 118.544-re nőtt. Az egy papra jutó hívek száma. Az egyházmegyés és szerzetes papok összetételének elemzéséhez kapcsolódik az egy papra jutó katolikusok számának elemzése is, amely rámutat a lelkipásztori szolgáltatások kínálata és kereslete között fennálló esetleges egyensúly hiányokra. Ezen a téren jelentős eltérések mutatkoznak a 2024-ben rögzített adatok szerint. A papok aránya különösen meghaladja a katolikusok arányát Észak-Amerikában, 10,18% pap a 6,7% katolikussal szemben, Európában 37,46% pap és 20,2% katolikus jellemzi. 2024-ben Európában kissé több mint 1800 katolikus jutott egy papra, Dél-Amerikában több mint 7600, Afrikában kissé több mint 5000, Ázsiában pedig valamivel kevesebb mint 2100 volt a számuk. Az állandó diákónusok száma. Az állandó diákónusok száma folyamatosan növekszik. A növekedés a 2023-24-es időszakban világszinten elérte az 1,3%-ot. 2024-ben számunk 52.102 volt, az előző évben regisztrált 51.430 fővel szemben. A területi különbözőségek továbbra is figyelemreméltóak. A 2022-23-as periódusban a legjelentősebb növekedés Dél-Amerikában és Közép-Amerikában volt tapasztalható, míg a legenyhébb növekedést Észak-Amerikában és Dél-Kelet-Ázsiában regisztrálták. A 2023-24-es évek összehasonlításában a diákonusok számának módosulási üteme a különböző területeken változatlan maradt, de Afrikában és Európában határozottabb a gyorsulás, Észak-Amerikában és Ázsiában pedig lassulás volt tapasztalatú. A diákónusok területi eloszlásában 2023 és 24 között nem történt jelentős változás, Amerikában csupán enyhe csökkenés tapasztalatú a diákónusok relatív számát tekintve, miközben Európában némi növekedés figyelhető meg.
Virágvasárnapi Szentmise magyar zarándokokkal Rómában. A római Szent István vértanú körtemplomban március 29-én virágvasárnap 11 órakor koncelebrált szentmisével ünnepelt a magyar közösség, amelyet Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora, olaszországi magyar főlelkész mutatott be. Olaják szenteléssel kezdődött a szertartás, amelyen többek között egy 70 fős zarándoklat tagjai is részt vettek. Homiliájában Törő András atya hangsúlyozta, Jézus bevonulása Jeruzsálembe és az azt követő passió időszaka tudatos vállalás volt, nem elszenvedett történések sorozata. A szenvedés és az elutasítás egyszerre jelenik meg a liturgiában. Jézus úton van. A nagybőjti időszakban követve őt, láttuk, hogy nem bolyong, hanem pontosan tudja, hová tart és mi vár rá. Célja az, hogy elhozza az üdvösséget az embernek, hogy újra esélyt kapjon Istentől, értelme legyen életének. Fontos, hogy saját életünket is tudatosan éljük, a nehézségek mellett észrevegyük a kegyelmeket, megértsük a körülöttünk lévő eseményeket, szenvedést, csalódást. Virágvasárnap arra emlékeztet minket, hogy nem egy távoli, bizonytalan Istenünk van, hanem nagyon is tudatos, és előttünk jár, hogy üdvözítsen minket. Jézus nem öngyilkos anarchista, a sors tragikus áldozata, az ő motivációja a szeretet. A gyűlölet és az erőszak könnyen tapintható, míg a szeretetet gyakran gyengeséggel párosítják. Jézus történetéből megértjük, hogy a szeretet ereje nagyobb, mint a gyűlöleté, legyen az bármennyire hangos, mondta még homiliájában Törő András atya.
A Santo Stefano Rotondo Bazilikában vagyunk a virágvasárnapi magyar nyelvű szentmise után, és ennek a szentmisének volt egy népes zarándoklata, amely Pécsről érkezett a Szent Mór iskola központból. Milyen alkalomból jöttek ide?
Az iskolánk ebben a tanévben ünnepli fennállásának a 30. évfordulóját, és egy nagy álmunk teljesült azzal, hogy eljuthattunk közösen Rómába erre a zarándoklatra. A saját életünkben is, az iskola életében is utat járunk, zarándokutat járunk, ezt most a maga teljességében meg tudtuk élni, minden örömével, nehézségével és szépségével. És most a magyar nyelvű szentmise után különösen is meghatottan álltunk itt, és éltük át a szentmisét. Velünk tart a zarándoklaton Szép Attila atya, a kiskolánk püspöki biztosa, és a szentmisén szolgált az a Láposi Péter atya is, aki az iskolánknak sok éven át tanítványa volt. Sok szép szállal kötődünk, hogy van miért hálát adni az életünkben.
Nagyon szép volt maga a liturgia is, egy énekes szolgálatot is hallhattunk egy másik zarándok csoport részéről. Nagyon buzdító gondolatokat Törő András atya részéről, aki a Pápai Magyar Intézet rektora. Volt alkalmunk nagyjából bejárni Rómát, illetve tudom, hogy a mai nap még sok vár önökre. Mi volt az, ami ezen a szentmisén kívül még különösen megfogta a csoportot?
Különösen is nagy élményt jelentettek azok a pillanatok, amikor valóban magunkban tudtuk, vagy csak kisebb emberáradattal sikerült találkoznunk, és volt lehetőségünk elcsendesedni. A falakon kívüli Szent Pál templom egy ilyen lehetőséget adott a számunkra. Róma nagyon sok szent és világi helyét meglátogattuk. Sok élményben volt részünk az elmúlt 3 napban, és még a mai napon is valóban ezt folytatjuk. Talán valóban ezek a legmélyebb élmények, amikor van lehetőségünk elcsöndesedni és magunkban lenni egy picit. Ami Rómában nem olyan nagyon könnyű azért.
Nem, és hát ez a templom maga is nagyon különleges, tehát ide kevesen jutnak el. Ez a Szent István vértanúkör temploma, és ugye itt van az a híres felirat, amelyik azt mondja, hogy Róma mindannyiunk hazája. Ezt akkor egy kicsit megtapasztalhatták most, hogy bár Rómában vagyunk, tehát tulajdonképpen szín magyar jelenléttel.
Azt mondom, talán mindannyiunk nevében mondhatom, hogy a hazaérkeztünk érzést azt mindannyian megtapasztaltuk.
Akkor kívánom, hogy ennek az zarándoklatnak a gyümölcsei még sokáig tartsanak.
Nagyon köszönjük.
Gyetvainé Szent Erikát hallották.
A Santo Stefano Rotondo Bazilikában vagyunk a virágvasárnapi szentmise után, amelyen Szép Attila atya is koncelebrált. Egy pár szóval, hogyha összefoglálná ennek az ünnepnek a fő gondolatait.
Virágvasárnap van, nagy hétnek a kezdete, Krisztus Urunk bevonul Jeruzsálembe, és megkezdődik az ő szenvedése, ami egy, ahogy a Szentbeszédben is hallottuk András atyától, egy nagyon tudatos vállalása, tudatos folyamat, nem véletlen eseményeknek a láncolata, hanem az üdvösségünkért jött el. És mi, akik az ő nyomában járunk, keresztényként, krisztusiként, hasonlóan szeretnénk tudatosan élni az életünket, és ő arra hív bennünket, hogy nyomában járva ne a sikertelenségeinket lássuk, ne a diszharmóniát az életünkben, hanem merjünk bátran utána járni.
Attila atyának ez az itt lét, ez most egy hazatérés is egyben, hiszen olyan sokáig volt itt Rómában.
Róma minnyájunknak a hazája, hogy pontosan ebben a templomban olvashatjuk, és valóban szeretek ide visszajárni, tanulhattam is itt, és mindig megérintenek azok a szent helyek, amiket fölkeresünk akár sokat gyára is, de azt is el kell mondani, hogy mindig van olyan, ami újdonság, amit nem láthattam, és beépül ebbe a nagyon szép élménybe. Szeretem itt megerősíteni a kapcsolatokat. Egyrészt nyilván a Jóistennel, másrészt látni ezt a sokféleséget itt az egyházban, akár az emlékekben, templomokban, de hát az imádkozó testvérekben is. ez az egyház közösségébe való szorosabb beépülést nagyon segít és nagy erőt ad.
Hogyan tudja átadni a Magyarországról érkező zarándokoknak mindezt a tudást, illetve Róma szeretetét, azt a fajta lelkiséget, amit képvisel?
Hát én azt gondolom, hogy azzal, ahogy fölkeressük ezeket a helyeket, és nem pusztán turistaként tesszük ezt meg, persze nyilván szükség van arra, hogy különböző értékekre fölhívjuk a figyelmet, történelmi ismeretekre, művészettörténeti ismeretekre, de mindig legyen egy kis idő arra is, és erre hívtam a zarándoktársokat is, hogy minden egyes templomban találjuk meg azt a kis csöndes pillanatot, amikor mi ott jelen vagyunk, és a miénk lesz az a tér, az a szent tér, és elmondjuk azokat a fohászokat, imádságokat, amik a szívünkben vannak, magunkért is, és azokért is, akiket ide hoztunk magunkkal, akik várják a mi imádságunkat.
Köszönöm, akkor áldott szent nagy hetet kívánok, és majd húsvétot.
Köszönöm szépen én is a hallgatóknak áldott nagy hetet, és a föltámadás örömét.
Szép Attila atyát hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Devecseri Gábor, imátlan ima. Befejezni a napot szépen, bízni az óra örömében, az álomhajóján kivárni, szeretteinknek jót kívánni, élőnek, holtnak, szeretteink szeretteinek szép rendszerint, örömet kívánni mindahánynak, torló percek hullámot hánynak, az órák az éjbe ömölnek, örömet kívánni az örömnek.
Devecseri Gábor Imátlan ima című versét Dér Gabriella mondta el. Devecseri Gábor magyar költő, író, műfordító, klasszika filológus, 1917-ben született Budapesten, tanulmányait is itt végezte, református gimnáziumban érettségizett. Csoda gyerekként indult, 15 éves volt, amikor első Karinti Gáborral közös kötete Somlyó Zoltán előszavával megjelent. 1938-ban lefordította, és Kerényi Károly bevezetésével jelentette meg Catullus összes verseit. 1939-ben diplomázott a Pázmány Péter Tudományegyetem görög-latin szakán, miközben már a nyugat harmadik nemzedékéhez tartozónak számított a nyugatban és a szép szóban megjelent verseivel. 1941-ben doktorált, doktori disszertációja címe a művészi tudatosság Kalimakosz költészetében. 1942-ben tanári diplomát szerzett, 1942-től 1945-ig a Baumgarten könyvtár könyvtárosa. Egymás után jelentek meg Plautus, Platón, Hérodotosz fordításai. 1945-ben publikálta az Élő Kosztolányi című eszékönyvét és az Állatkerti útmutató című gyermekek számára írt szellemes és eredeti verses kötetét. 1945 után a Budapesti Tudományegyetem görög tanszékén irodalomtörténetet, a Színművészeti Akadémián művészettörténetet tanított. A sztálinista diktatúra kiteljesedése során belépett az MKP-ba, és egyik vezéralakja lett az új Révai József és Horváth Márton irányította irodalompolitikának. 1948 és 1954 között őrnagyi rangban oktatott irodalmat a Magyar Néphadsereg Tiszti Akadémiáján. Rendkívüli formaérzéke révén bármit képes volt megverselni, ő készítette el az Odüsszeia és az Iliász korszerű magyar fordítását, lefordította a homéroszi himnuszokat, sőt a homéroszi kor valamennyi fennmaradt emlékét is, ezzel irodalmunk antikvitás élményét alapvetően megváltoztatva. Munkáját 1953-ban Kossuth díjjal jutalmazták. 1956-ban személyesen és műveivel is szerepelt a forradalomban. 1956 után költeményekből, műhelytanulmányokból, útirajzokból, önéletrajzi jellegű írásokból élt. Drámát írt Odüsszeuszról, kiteljesítette a Catullus fordítások sorát. A perzsa irodalom kedvéért ezt a nyelvet is elsajátította. 1971-ben halt meg Budapesten.
A nap imája.
Uram Jézus Krisztus, közeledik kínszenvedésed és halálod órája. A mai nap estéjén a jeruzsálemi utcákon már hosszúra nyúlnak az árnyékok. A levegő nehéz a baljós jelektől. Az árulás sötét terve már megszületett, de a világ még mit sem tud róla. Csak te tudod, mi vár rád, és csak Mária szíve érzi, hogy valami visszavonhatatlanul elkezdődött. Szent Szűz Mária, te, aki igent mondtál, aki a legyen nekem a te igéd szerint éltél, most a legnehezebb várakozás óráit éled. Érzed fiat tekintetében a búcsút. Látod az árnyékot az arcán, amit a tanítványok még észre sem vesznek. Anya vagy, aki reszket és retteg a fia életéért. De hiszel, és így nem futsz el a választott sors elől. Taníts meg minket erre a csendes jelenlétre, amikor a rossz előérzete folytogat, de a hit mégis maradásra késztet. Mária, te nem kényszerből vagy ott. Szabadon választottad, hogy minden lépését követed a keresztig. Kérünk, adj nekünk erőt, hogy ne fordítsuk el a fejünket a közelgő sötétség elől. Amikor az életünkben megjelennek a rossz ómenek, a megmagyarázhatatlan szorongások, maradj velünk, és taníts meg minket abban a hitben várakozni, amely tudja, hogy a sötétség után eljön a hajnal. Uram, szenteld meg ezt a napot, és majd ezt a nyugtalan éjszakát, és készíts fel szívünket a holnap titkaira. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!